Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. Halljátok testvérek Isten igéjét úgy, amint írva található a 26. Zsoltárban. Míg az igét felolvasom, és aztán pedig imádkozunk, foglaljon helyet a gyülekezet. 26. Zsoltárból így szól Isten igéje. Dávidé. Uram, szolgáltass nekem igazságot, mert fedhetetlenül éltem, az Úrban bíztam ingadozás nélkül. Vizsgálj meg, Uram, és próbálj meg, kutasd át szívemet, lelkemet, mert hűséget szemem előtt van, igazságot szerint járok, kelek. Nem ülök hitvány emberek közé, alattomosokkal nem járok együtt. Gyűlölöm a gonoszok társaságát, nem ülök le a bűnösök közé. Ártatlan vagyok, megmosom kezem, úgy járom körül oltárodat, Uram, hangos hálaéneket zengve felsorolva sok csoda tettedet. Uram, szeretem házadat, ahol laksz, dicsőséged lakóhelyét. Ne ragadd el lelkemet a vétkesekkel, életemet a vérontókkal együtt, akiknek a keze tele van gyalázattal, jobbjuk megvesztegetéssel. Hiszen én fedhetetlenül élek, válts meg, és könyörülj rajtam. Lábam biztos talajon áll, áldom az Urat a gyülekezetben. Lábam biztos talajon áll, áldom az Urat a gyülekezetben. Ámen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozunk. Mindenható édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy benned új életet kaptunk. Köszönjük az értünk hozott áldozatot. Köszönjük Jézus, hogy kész voltál mindent megtenni azért, hogy hófehérre mosd az életünket. Köszönjük, Urunk, hogy minden bűnünket hátad mögé vetetted, és többé nem emlékezel meg róla. Köszönjük, Urunk, hogy te tettél bennünket fedhetetlenné, tisztává. Te bocsátottad meg a bűneinket, és ezért drága árat fizettél a kereszten. Ezért magasztalunk ma téged, és dicsérünk téged, hiszen jó itt lenni a te házadban, jó magasztalni téged, jó közelíteni hozzád. Nem magunkban bízva jövünk, Uram, nem a fedhetetlenségünkben, hanem benned, drága Jézus, hiszen veled együtt majd odaállítasz magadat, odaállítasz bennünket magad elé, odaállítasz a bírói szék elé, és te leszel, aki megvédsz bennünket, te leszel, aki kimondott felettünk az ítéletet, hiszen már kimondatott, elvégeztetett. Köszönjük ezt neked. Ezért engedd meg nekünk, Urunk, hogy az egész életünket most letegyük a te kezedbe. Tisztítsd meg úgy az életünket, hogy alkalmas legyen a te szolgálatodra. És szólíts meg bennünket ma úgy, hogy meghalljuk a te szavadat, hogy nyitott legyen a szívünk arra, hogy a te igéd átformáljon mindent bennünk. Alkalmassá tegyen bennünket arra, hogy egész életünkkel neked éljünk. Ismersz bennünket nagyon jól. Tudod, kimenetelünket, bejövetelünket, felkelésünket és lefekvésünket, a reggelünket és az esténket, gondolatainkat, vágyainkat, érzéseinket, problémáinkat, bajainkat, kétségeinket, mindent jól ismersz bennünk. Kérünk téged, drága Jézusunk, hogy így, ahogy ismersz, ragadj magadhoz, tégy alkalmassá arra, hogy jó eszközeid legyünk a te kezedben. Most kérünk, Urunk, hogy ha vétkeztünk ellened, ha bemocskoltuk a tőled kapott drága ruhát, akkor tisztíts meg bennünket. És most nyisd meg a fülünket és a szívünket, hogy meghalljuk a te igédet. Ezért add a te szavadat, hogy a te szavad át és átjárja az életünket, útmutatást adjon, kérdéseinkre választ adjon, kétségeinkben pedig biztos szikla legyen, amire építjük az életünket. Hadd legyünk olyanok, mint akik halljuk a te igédet és megcselekedjük, mert az ilyen ember kősziklára épít az ő házát. És bármilyen, Uram, nem kell féljünk, mert sziklaszilárdan állunk. Ahogy a Zsoltáros is fogalmazott, sziklaszilárdak vagyunk, Uram, benned. Így maradj velünk, így áld meg Isten tiszteletünket Jézus Krisztusért. Ámen.
Halljátok az igét, testvérek, úgy, amint írva található, Pál apostolnak a Korintusokhoz írott második levelének a negyedik részében, a negyedik rész 14. versétől a rész végéig terjedő szakaszban a következőképpen. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, A belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó, nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ámen. Kedves testvérek, így húsvét után újra és újra előjön egy fontos kérdés, hogy mi az, amit nekünk a húsvét hozott? Vagy egyszerűbben fogalmazva, Jézus Krisztus feltámadása milyen következményekkel jár a mi életünkben? Mert ha Pál apostolt olvassuk az ő leveleit és az ő tanítását, vagy az ő prédikálását, akkor egyértelmű az, hogy az élő, feltámadott Jézus Krisztussal való találkozás az megváltoztatta az életét, és annak következménye nem csak annyi, hogy igazából ebben a világban történt egy csoda, Jézus feltámadt, hanem annak komoly következménye van a mindennapi életre, komoly következménye van a mi életünkre is. Pál apostolnak az életére úgy volt következménye, hogy betöltötte azzal az evangéliummal, amit Krisztus haláláról és Krisztus feltámadásáról hirdetnie kellett. Hiszen amikor megismerte az Urat, amikor találkozott vele a damaszkuszi úton, akkor felfogta azt, hogy az ő üdvössége, az ő életének a célja, az ő öröme, az ő jövője, mindaz, ami ezután következik az életében, csak Jézus Krisztustól függhet. És mindaz, ami eddig volt, hogy fogalmaz egyik levelében, kár és szemét. Mindaz a tudás, mindaz a látás, mindaz a hit, mindaz a gondolkodásmód, ami meghatározta Pál apostol életét, az egy pillanat alatt a Jézus Krisztussal való találkozásban megváltozott, egyrészt értelmet nyert, mert a sok-sok tudás, az ószövetségi ismeretek egyrészt megértette, hogy minden Krisztusról szól, másrészt pedig rádöbbent arra, hogy eddig nagyon nem jó fele haladt az élete, és megváltozott az élete. És onnantól kezdve az evangélium töltötte ki a szívét, hiszen már a megtérése után, az elhívás után rögtön találkozunk azzal, hogy elkezd bizonyságot tenni arról, hogy mit jelent Krisztus és hogy kicsoda ő. És aztán menekülnie kell, aztán jönnek azok az évek, amelyet Antiochiában tölt, és aztán a missziós utak, ahol mindig újra és újra hirdeti Krisztust, és emberek százai, emberek ezrei tapasztalják meg az ő szolgálata által azt, hogy Jézus Krisztus megváltó ereje, Jézus Krisztus szeretete milyen módon hatotta át az életét, és hogyan hatotta át mások életét is, ennek a példája mindaz, ami akár Korintusban is történt. És ez azért van, mert Krisztus nem csak meghalt, hanem feltámadt. Mert ez a hétköznapokban megélt valóság, hiszen a mi életünk is egy mélypontból kijöhet, új lendületet kaphat, hogyha már hívő emberek vagyunk, vagy éppen hogyha nem ismertük az Urat, akkor lehetőség van arra, hogy az ember élete feltámadjon. A halálból új életre jöjjön. Az ember élete valami olyan lendületet kapjon, amiben Krisztus feltámadása viszi és cselekszik az életében. Egy hatalmas erőt jelent a mindennapokban. Ezért nem csüggedünk, mondhatnánk így, ezért nem tud erőt venni rajtunk a mindennapok gondja és problémája, amiről beszél egyébként a mai igénk is, hanem lendületet kapunk mindig az ő feltámadása által, és ez a lendület az, ami bennünket újra is, és ez a tény, hogy Jézus feltámad, ad lendületet, és újra ösztönöz, motivál bennünket arról, hogy cselekedjünk. Pál apostol egész életét az evangélium hirdetésének szentelte. És most is erről beszél egyébként ezt megelőző szakaszban, hogy milyen nagy dolog az, hogy ő hirdetheti az evangéliumot. Hogy nem magát, nem az ő elgondolásait, nem filozófiákat, hanem Jézus Krisztust úgy hirdeti, mint aki feltámadta alából, és ezáltal életet szerezett nekünk, és nincs másban üdvösség, és nincs másban élet, csak Jézus Krisztusban. És azt is elmondja egyébként ezzel kapcsolatosan, hogy benne van ez a hatalmas erő, ez a hatalmas öröm, az evangéliumnak a titka, az evangéliumnak az ereje, de így fogalmaz, hogy ez az egész öröm cserépedényekben van rejtve. Tehát tisztában van az ő törékenységével, és az ő, mondjam így, hogy függőségével, hogy a testétől függ. Hogy igen, tudjuk, Pál apostol sok helyen erről egyébként beszél, hogy nem egy egészséges élete volt, valamilyen betegség gyötörte, és tudta, hogy az ő élete, az ő teste, az ő személyisége is, mondhatnánk egészen így, törékeny, cserépedény. És ez egyszer el is fog törni véglegesen. És ez a törékeny cserépedényekbe helyezte el Isten a legnagyobb üzenetet, amit a világgal meg akar osztani. Mekkora hatalmas dolog ez. Miért egyébként? Azért, hogy nehogy bárki is magának tulajdonítsa. Mert te meg én, nyomorult emberek, törékeny, mulandó emberek, akiknek az élete romlik, testéletünk egyre romlik, ahogy telnek az idők, és egyre gyengébbek vagyunk, és annyi minden jöhet közbe, és annyi minden történhet velünk, teljesen leépülhet az életünk öregkorunkra, teljesen fizikailag is, szellemileg is leépülhetünk, és egy ilyen emberbe, beléd és belém helyezi az evangéliumát Krisztus. És ilyen emberekre bízza rá azt, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká minden népeket. Ilyen nyomorult emberekre. Miért? Azért, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy ez a miénk. Nehogy azt gondoljuk, hogy mi bármit is el tudunk érni. Hanem azt tudjuk kimondani, hogy Isten cselekszik. És mi ennek a törékeny eszközei vagyunk. És milyen nagy dolog, hogy azok lehetünk. Hát ez tölti be Pált, és ez motiválja Pált, hogy annak ellenére, hogy én ilyen törékeny vagyok, az Isten megtart, sőt, használ arra, hogy mások üdvözüljenek, azoknak, hogy arra, hogy a mások életében elvigyem az örömhírt, hogy megtérjenek emberek, hogy helyreálljanak kapcsolatok, hogy meggyógyuljanak emberi szívek, és nem csak szívek, hanem életek. Hogy az a világ meggyógyuljon, ha kell, városok gyógyuljanak meg, életek gyógyuljanak meg. Cserépedényekben. És ez egy hatalmas biztatás akár ma számunkra is, hogy ha magadra nézel, a saját életedre nézel, és azt mondhatnád, hogy alkalmatlan vagyok, és gyenge vagyok, és erőtlen vagyok, és tudatlan vagyok, és korlátozott vagyok, és idős vagyok, vagy fiatal vagyok, vagy elfoglalt vagyok, vagy bármilyen vagyok, cserépedény vagy, és mégis az Isten rád bízza az ő evangéliumának hirdetését és terjesztését, ha már egyszer megtapasztaltad az örömhírt, ha már te megtapasztaltad Krisztus feltámadásának az erejét, és a te életedben is megtörtént a feltámadás, új életre támadtál fel, akkor eszköz vagy arra nézve, hogy ezt az evangéliumot, hogy ki lehet jönni a mélységből, hogy fel lehet támadni a halálból, ezt az evangéliumot hirdesse. És ez rátok van bízva, meg rám van bízva, mindannyiunkra, akik ezt megtapasztaltuk. És hát valljuk meg azt, hogy aki ezt megtapasztalta, az nem igazán tud hallgatni. Aki nincs miről beszéljen, az persze hallgat. De aki van miről beszéljen, akinek az élete eleve beszél arról, hogy itt történt egy hatalmas változás, mint hogy Lázár élete beszélt arról, hogy kijött a sírból és feltámadt. Ugyanúgy a mi életünk is, hogyha kijött a bűnből és új életet kezdtünk, az beszél, de lehet szólni is, hogy ez azért van, mert Krisztus feltámadt. Szóval ennek következménye van minden napokra, de következménye van a jövőre is. Mert azt mondja Pál, hogy ha Jézus feltámadt, ugye, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztus, Jézussal együtt minket is feltámaszt, ugye mi is fel fogunk támadni, egyrészt új életre támadunk fel, másrészt pedig majd lesz egy végső feltámadás, amikor mindenki előjön, és Krisztussal együtt megállunk az Isten színe előtt, és maga állít vele együtt minket is. Vele együtt odaállunk Isten elé. Itt ebben csak azért szeretnék egy mondatra megállni, mert olyan jó ezt így hallani, hogy maga elé állít vele együtt. Tehát Jézussal együtt odaállít maga elé bennünket az Atya feltámadáskor. Miért fontos ez? Mert mit keresnék én ott egyedül? Mondanám, hogy hát én jó voltam, Uram, én próbálkoztam, én nem tudom, tettem egy csomó jó dolgot, ez semmit nem jelent az Isten előtt. Minden jó cselekedetünk csak gyarlóság. Tele van önzéssel, keserűséggel, szorongással, büszkeséggel. De mivel ezt mondja az ige, hogy vele együtt állít maga elé, ezért ott van a mi pártfogónk. És azt mondja, én kezeskedem ezekért. Én kezeskedem ezekért az emberekért. Nem érdemlik meg, de én odaadtam az életemet értük. Ezért olyan jó a jövőre tekinteni, testvérek, hogy a feltámadáskor nem abban kell bízzak, hogy milyen jó voltam, vagy mennyire nem voltam jól. Azért abban bízhatok, hogy vele együtt állok majd meg az Atya előtt. Vele! Jézus Krisztussal! És ő az én pártfogom, aki majd kezeskedik érted, hiszen a Golgota keresztény a vérét adta érted. Megértem. Nem kell félni. Testvérek, ha eljön az ítélet napja, a hívő ember nem kell féljen. Mert Krisztus minden bűnünket elrendezte. Megbocsájtott az Isten, Krisztus halálára nézve. És amikor oda kell állni majd az Atya elé, akkor ott áll mellettem az én Uram, Jézusom, aki annyira szeretett engem, hogy az ő életét adta oda. Nem kell félni, Csak az az ember reszkessen, aki önmagába bízik. Az reszkessen, mert nincs mit felmutass. De aki Krisztusban bízik, az ő feltámadásában bízik, az nyugodtan bízhat abban, hogy az a Krisztus, aki odaadta az életét érte, az ott fog állni mellett, és azt fogja mondani, atyám, ő az enyém, véremmel elpecsételt gyermekem. Nincs mitől félni. És ez mozgatja Pált, hogy majd, ha meg kell álljak, akkor el tudjam mondani, hogy mindent oda tettem a Krisztus kezébe, és az egész életemet odaadtam neki, és cserépedényként végigharcoltam ezt az életet, de belém helyezte Krisztus az evangéliumot, és hirdettem, hogy mások is megtapasztalják, mit jelent új életre támadni. Azt mondja Pál, minden értetek van, hogy sokasodjon a kegyelem. Minden. Krisztus azért halt meg, és azért támad fel, mert értetek van, hogy kegyelemben részesüljetek, és minél többen adjanak hálát Istennek az ő dicsőségére. Hogy az ember élet megváltozzon, az ember élet egy teljes más irányt vegyen, mégpedig azt az irányt, amiben mindenért, mindenkor hálát adunk az Istennek, és mindenkor, mindenben az Isten dicsőségét keressük, és mindenben abban bízunk, amit kegyelemnek hívnak. Nem önmagunkban, nem a saját cselekedeteink, nem erejünkben, hanem a kegyelemben bízunk, hogy mindent megtett az Isten értünk. Ez a nagy evangélium. És ez olyan jó, amikor elmondja az ember szív úgy betelik. Amikor beszélhet arról, hogy nem rólam szól a történet, de értem szól minden. Isten nem azért cselekedett, hogy minden rólam szóljon, de minden azért történt a kereszten, és minden azért történt a feltámadásban, hogy nekem jó legyen, hogy az én életem helyre kerüljön. Ezért tudja ezután azt mondani Pál, nem csüggedünk. Ezért nem csüggedünk. Sőt azt mondja, ha külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. És igazából itt álljunk meg, miután az evangéliumot hallottuk egy picit, álljunk meg ennél a dolognál, ami a tapasztalatunk. Nagyon el tud bennünket csüggeszteni az, hogy mulandóak vagyunk. És romlandóak vagyunk. Mulandóak és romlandóak vagyunk. Fiatalok, nem sokat gondolunk erre, de ahogy telik az idő, vagy múlik az idő, kinek hogy, egyre inkább látjuk azt, hogy előjönnek a bajok, nyavaják, az erőtlenség, a gyengeség, a térvesztés. Ugye milyen nehéz elfogadni azt, amikor valaki, nem tudom, főnök volt a maga helyén, és aztán nyugdíjba kell menni, és akkor otthon már csak pihenés van, és már nem főnök. És akkor nincs kinek parancsolni. Esetleg a házastársának. Lehet, hogy ott még kiéli. Tehát, hogy térvesztés. Mulandó. Romlandó. Beszűkül. Ugye ezt olvassuk az igében is, hogy igen, fogy az élet. Megromlik. Így fogalmaz. Külső emberünk megromlik. Amiről cserépedényként beszélt azelőtt Pál, az most azt mondja, hogy romlandó. Mulandó dolog. Tapasztaljuk. És ha erre nézünk, testvérek, be kell valljuk, hogy nem sok reményünk van. Itt is ránc, ott is ránc. Itt is fáj, ott is fáj. Régen kiugrottunk az ágyból, most meg meggondoljuk, hogy ugorjunk egyel talán bárhova. Ugye, egyre több dolgot elfelejtünk. Fel kell írni, de már azt nem tudjuk, hogy hova írtuk fel. Szóval csomó minden történik, és amikor ezzel szembesül az ember, akkor vagy elneveti magát, vagy nagyon mélyre tud süllyedni. Hogy azt mondja, Uram, hát hogy van ez? Pedig olyan régen. Hadd mondjam nektek, testvérek, hogy jó, én nem vagyok még annyira idős, de azért tapasztaltam már ezt. És amikor ezzel szembesültem, akkor olyan nehezenemre esett ezt elfogadni. Elmondom nektek, hogy mikor ugye fiatalokkal foglalkozom régóta, és hát volt olyan, hogy majd egy hetet végigcsináltam minimális alvással. Volt olyan szilveszteri alkalmunk, amikor reggel felkeltem szilveszterkor, szolgáltam a gyülekezetbe, aztán volt egy szilveszteri alkalom másnap reggelig, újév istentiszteletet megtartottam, utána még elvittem, hogyha kellett házhoz úrvacsorát, vagy egy másik gyülekezetbe is szolgáltam, és másnap este feküdtem le. És bírtam. És közben fiatalokkal voltunk, közben szolgáltunk, közben végigcsináltuk. És frissek voltunk. Utána két napig majdnem aludtunk, de ez megvolt, és bírtam. És amikor rá kellett döbbennem, hogy elmegyek táborozni fiatalokkal, és 9-10 óra körül már esik le a fejem, hát hol van az erőd? Hát csüggesztő tud lenni, nem? Hogy megy ez még nekem, nyomnám erőből, de nincs már erő. Ismerős, ugye testvérek? Hogy elfogy. Pedig még az agyunk, a szívünk, a lelkünk ott van, tele van, csak a fizikumunk az valahogy nem úgy működik. Meg hát más területeken is. Hogy ez most miért fáj már mindig? Csak egy kicsi tompa fájás, de néha akkor bele szakít. Ez ilyen nem volt. Régen jól esett, most nem esik jól ez az étel. Annyi minden. És ez megrémít bennünket. El kell múlni. És csüggesztő tud lenni. És el is csügged nagyon sok ember. Ahogy múlik az élete, ahogy gyengül az élete, ahogy a fizikuma lefelé épül, ahogy magára marad, ahogy teret veszt, már nincs annyi lehetősége, hányan depressziósá válnak, ha nyugdíjba kell menni. Mert hát most nekem beszűkült az életem, nincs mit csináljak. És hát nem vagyok már olyan hatalommal felruházva. Tehát egy csomó ilyen dolog történik, testvérek, ez tényleg csüggesztő. És azt mondja Pál, múlik az életünk, lefele épülünk, de nem csüggedünk. Miért nem? Azért, mert igazából az életünk az oda tart az atya elé. És egyszer meg fogunk állni az atya előtt. Feltámadunk. És ahogy Jobb mondja, hogy testemben látom meg az Istent. És mellettem ott fog állni az én Uram, az én megváltom. Tehát nem csügget, lehet, hogy omlik, és egyre rosszabb állapotba kerülök, de nem valamitől távolodom, hanem valami felé tartok. Valami felé tartok. Rosszul számoljuk az időt, testvérek. Mi úgy számoljuk, hogy múlik az időnk. Ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy telik, mert az azt jelenti, hány napunk van még addig, amíg meglátjuk az Úr Jézus Krisztust. Mennyi idő van, mikor majd színről színre látlak? Sokan kétségbe esnek, hogy már nincs időm. Elmúlt az élet. És azt mondja Pál, nem csüggedünk, hanem pront Krisztus feltámadása. És az, hogy feltámaszt bennünket és mellénk áll, ez pont azt jelenti, hogy mi nem azt nézzük, hogy mennyi múlt már el és már milyen kevés van, hanem mindjárt ott vagyok. Mindjárt megérkezem. Mindjárt otthon leszek. Mindjárt ott leszek annál az Úrnál, aki életét adta értem. Mennyire más gondolkodásmód ez. Romlik a külső ember, a belső ember pedig megerősödik. Ismerős bizonyára az, testvérek, amikor az egyik mesefilmben, ugye Shrekben, Szamár mindig kérdezi, hogy ott vagyunk-e már. És az agyára megy Shreknek, hogy ott vagyunk már, nekünk is ezt kellene kérdezni. Mennyi van még, míg megérkezünk? Mert meg akarunk érkezni. Ott vagyunk már. Mert türelmetlenül várjuk azt, hogy találkozni fogunk az Úr Jézus Krisztussal. Teljesen más gondolkodásmódot jelent ez, testvérek. Őszintén. Teljesen más gondolkodásmód. Azt mondja, megújul ez a belső emberünk, mert ott akarunk lenni. Abban a Krisztusban újul meg, aki bennünket megváltott. És így fogalmaz tovább, hogy mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Itt nagyon érdekes, hogy egy olyan szót használ a Szentlélek, hogy nyomás alatt vagyunk, szorongattatva vagyunk. Ennek az életnek az elmúlása egyrészt szorongat bennünket, meg annyi gondja, meg problémája. Nem beszélve arról, hogy a keresztényeket akkoriban üldözték, most bennünket ez annyira nem érint, de hogy az életnek minden terh alatt, nyomás alatt vagyunk, és mivel a világ pont ellenkező irányba tart, még az is nyom bennünket, és az is úgymond feszít bennünket, hogy vajon mi megyünk rossz helyre, vagy ők mennek rossz helyre. És újra kérdéseket és kísértéseket fogalmaz meg bennünk, hogy vajon tényleg jól gondoljuk, amit gondolunk? Jól hiszünk? Vajon tényleg jó kézbe tettük az életünket? Mert mindenki másfele tart. Mindenki ki akarja tolni a földi életét. Az egyik leggazdagabb bankár, talán a Rothschildok egyike, már 4 szívátültetésen esett, tehát 90-valahány éves. Hogy még kitolja az életének a hosszát. Nehogy már meghaljon, mert mi lesz a vagyonnal, ugye? Úgyse fogja tudni megmenteni. Úgyse fogja tudni megmenteni az életét. Tudja, hogy neki az a vég. Érzi. Nekünk nem a vég. Nekünk ott kezdődik igazán. Nekünk ott kezdődik igazán. Nekünk a halállal kezdődik az örökkévalóság. Ott leszünk az Istennél. De ha nem így gondolkodunk, akkor tényleg kétségbeejtő az, amit élünk. Mert nincs reménységünk. Akkor tényleg kétségbeejtő minden ránc, kétségbeejtő minden gyengeség, kétségbeejtő minden felejtés, kétségbeejtő minden haláleset, ami körülöttünk történik, kétségbeejtő minden, ha mi nem hazafelé tartunk. Ezért mondja Pál itt azt, hogy mi nem a láthatókra nézünk, mi a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók. Minden mulandó testvérek, és ezt az idősebbek még jobban tudják, mint mi. Minden elmúlik. Minden. Annyi az élet, hogy mondja a Szentírás, mint a virág. Ma van, holnap nincs, elszárad. Elszárad a fű, vagy még másképpen is fogalmaz a Szentírás, annyi az élet, mint a pára, mint a lehellet. Mint ami meglátszik, ugye, hűvös hajnalon, ki engeded a szádon, és már el is tűnt. Csak látszott egy pillanatra, hogy ott történt valami, de aztán nincs. Ennyi az élet. És hogyha erre nézünk, akkor kétségbejtő. Azt mondja Pál, nem a láthatókra nézünk. Mi túllátunk a láthatókon. Ugye boldogok, akik nem látnak és hisznek. Ugye ezt mondta Jézus, amikor feltámadt. Vajon látod-e a láthatatlant? Látod-e a láthatatlant? Múlt vasárnap arról beszéltünk, hogy a láthatatlan lát minket. Most pedig az a kérdés, hogy én, aki a mindennapokban találkozom a saját fizikai életem korlátaival, mulandóságomat minden nap felfedezem, amikor találkozom más emberek, akár szeretteink mulandóságával, a térvesztésemmel, vagy bármi mással, ahogy múlik az idő, vajon ezek felül és ezek közepette látom-e az élő Istent? Látom-e a feltámadott Urat? Mert miért tudott Pál mindent hátrahagyva ennyire nekifeszülni a jövőnek és futni egyenest a cél felé? Mert láthatta a láthatatlan célt, ami egyébként valóságos, de csak azoknak érzékelhető, akik hisznek. Akik tudják, hogy kicsoda az az Úr, és tudják, hogy mit tett értük Jézus Krisztus, azoknak valóság. De te látod-e a láthatatlant? És nézel-e a láthatatlanra? Sokszor annyira leköti a figyelmünket az itt és most, különböző mulandó tárgyak és mulandó helyzetek, problémák és nehézségek, hogy egyszerűen elfelejtjük azt, hogy nem idevalósiak vagyunk, hanem nekünk otthonunk Krisztusnál van. Azt mondja Pál, láthatókra nem nézünk, a láthatatlanokra nézünk. És mivel a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók, olyan belső motivációt jelentenek számunkra, amely nem engedi azt, hogy elcsüggedjünk, akármi is történik velünk. Lehet, ma úgy jöttél ide, testvérem, és úgy hallgatod az igét, hogy tele van a szíved olyan dolgokkal, problémákkal, amelyek valóságosan, kézzelfoghatóan befolyásolják az életedet. Így van. Szorongattatnak. ott vannak a gombócok a torkodban, a szíved emiatt nem úgy ver, ahogy kellene, a tested nem úgy működik, ahogy kellene, mert annyira rád neheződik a láthatónak a terhe. Csak akkor tud ez a teher könnyebb lenni. Csak akkor tud ez igazán, ez a szenvedés, ez a nehézség, minden mértéket meghaladó örök dicsőséget szerezni, hogyha nem erre fogsz most koncentrálni, hanem ezek közepette ránézel a mi Urunkra, aki legyőzte a halált. Ránézel arra, aki kijött a sírból. Ránézel arra, aki láthatatlan módon, de mégis érzékelhető és valóságos módon ott van az életedben. És ahelyett, hogy megoldásokat keresnél, és próbálkoznál, és összeszorítanád a fogadat, és a láthatókat látható módon próbálnád látható eszközökkel megoldani, felkiáltasz az élő Úrhoz, és azt mondod, Uram, könyörülj rajtam! És 10 körömmel belekapaszkodsz abba az Úrba, aki láthatatlan módon figyel rád, és lát téged, és azt mondod, Uram, könyörülj rajtam! És merem azt mondani, hogy nem fog elmenni melletted úgy, hogy ne könyörülne. Mert aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Isten nem hallgat az ember nyomorúságában. De ha arra koncentrálsz, ami éppen körülvesz, akkor még mélyebbre, még nehezebben, még megoldhatatlanabb módon fogsz bonyolódni az életbe. Mint hogy én ebbe a szóba. És nem lesz megoldás. De ha feltekintesz az Úrra, akkor érdekes módon meg fogod látni a fényt, és meg fogod látni a megoldást. Vagy egyszerűen csak úgy magától szűnik majd a nehézség, jön a remény, és csak úgy magától megjelenik az Isten kegyelme az életeden. Ezért testvérek, a Krisztus feltámadása bennünket arra tanít, hogy nincs olyan végpont, amiből nincs kijövetel, még a halál sem tarthat fogva bennünket, sőt, Krisztus feltámadása által a halál teljesen más értelmet nyert az ember életében. Ezért, amikor mi az életben haladunk előre, akkor nem az elmúlás felé haladunk, hanem az örökkévalóság felé. És lehet, hogy megromlik az életünk, és sok minden nyomorultá tesz bennünket, Krisztus kezében bízhatunk, ő, ahogy végig hordozott bennünket ebben az életben, át fog vinni a túlvilágra is. És ebben bízunk. Ez határozza meg az életünket. És minden más hatás, ami ér bennünket, mulandó, nem végleges. Mert a végleges az, Krisztus eljött, meghalt és feltámadott. Mi ebben bízunk. És majd egyszer megállunk az Isten előtt, és ott fog mellettünk állni a mi Urunk, és semmitől nem kell féljünk, mert mindentől megvéd bennünket. Kezeskedik felőlünk, pártfogol minket, és magához emel. Bíz benne. Ámen. Gyertek, kedves testvérek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Drága Jézusunk, meg kell valljuk előtted azt, hogy olyan könnyen levesszük a tekintetünket rólad, és mind arra tekintünk, ami befolyásolja az életünket, ami látható, kézzelfogható, ami a mulandóságnak a bizonyítéka. Így állunk meg előtted, Urunk, hogy megvalljuk, hogy testünk lassan töredezik, a cseréjpedény repedezik, olyan gyenge, olyan erőtlen, veszíti az erejét. És azok a problémák, meg azok a gondok, amelyek körbevesznek bennünket, vagy éppen azok a feladatok, amelyek túlnőnek rajtunk, azok pedig olyan hatalmasak, hogy nem tudunk mit kezdeni velük. Kicsinek, kevésnek érezzük benne magunkat. Elcsüged a lelkünk. Nyomás alatt vagyunk, állandó terhet kell cipeljünk. És mi ezek alatt, a terhek alatt görnyedünk, és sokszor csak ezekre tudunk nézni. Ezért csüged a szívünk, Uram, ezért fájnak a dolgaink, ezért keserűség ébred bennünk, ezért érezzük magunkat tehetetlennek. Uram, nyisd meg a szemünket, hogy lássuk a láthatatlant. Lássuk az örökké valóságot. Lássuk azt, amit elvégeztél és elrendeztél számunkra, drága Jézusunk. Hogy Uram, a te feltámadásodban bízva, és benned bízva, aki feltámadtál, új látást nyerjünk. Hogy annak ellenére, hogy ilyen töredezett, gyenge, esetlen emberek vagyunk, mégis ilyen töredezett, gyenge cserépedény életekbe helyezted el a te erődet, hogy nehogy magunknak tulajdonítsunk bármit is, hanem te dicsőítessél és magasztaltassál, és őszintén, Uram, úgy állunk meg most előtted, hogy dicsérünk és magasztalunk téged, mert a tenyereden hordozol, mert annyi mindent teszel meg az életünkbe, annyi mindennel ajándékozol meg, és annyi mindenen keresztül vittél már bennünket úgy, hogy az öletben vittél, Uram. Hát miért csüggedünk, hiszen már annyiszor megtapasztaltuk, hogy mellettünk vagy. Taníts meg látni a láthatatlant, Urunk. Hadd figyeljünk rád, minden látható nehézség közepette, hadd tekintsünk rád, aki legyőzted a halált, és örök életet ajándékoztál nekünk. Amikor azt gondoljuk most az életünkben, hogy megoldhatatlan problémáink vannak, akkor hadd kiáltsunk hozzá, drága Jézusunk, azoknak a nevében is, akik nem tudnak kiáltani, hogy könyörülj rajtunk, Istenünk. Hozd el számunkra azt, amit szereztél a feltámadásban, a megújulást, az életrekelést, az örökké valóság ajándékát. Hozd el számunkra, Uram, ennek az örömét, ennek a biztonságát, az életről való más vélekedést és más látást, amikor látjuk mindenek között a te jelenlétedet. Hozd el, Urunk, hiszen törékeny emberként sokszor csüggedünk és kesergünk. Hozd el az örömet, Urunk. Köszönjük neked, hogy így állhatunk meg előtted. Ezzel a reménységgel és erővel kapaszkodhatunk beléd, és könyöröghetünk az a bizalommal, hogy te meghallgatod könyörgésünket. És ezért tárjuk eléd, Urunk, gyülekezetünket, református egyházadat, Urunk, a maga nyomorúságában, megújulásra kész állapotában. Arra kérünk, Uram, hogy a Szent Lelked általi megújulást hozd el, hogy ne csak különböző eszközöket váltsunk, embereket tegyünk ide-oda, hanem Uram, a te lelked áradjon ki, és ébredést hozzon a te egyházadba, ahol a kicsintől a legnagyobbig megújul mindenki, és a te igédnek a biztonságában éli az életét. Hozd el ezt számunkra. Könyörgünk, Urunk, országunkért is, azért, hogy te tégy rendet ebben az országban. Te ülj, Uram, a trónodra, és te ítélj felettünk. Senki más nem képes uralkodni, csak te. Mi azt várjuk, Uram, hogy te uralkodj itt közöttünk is. Taníts meg úgy élni, hogy hasznára legyünk mindazoknak az embereknek, akik körbevesztek bennünket. Így kérlek téged, mindenható édesatyám, hogy ne zárd be a te füledet előttünk, hanem ölelj át minket kegyelmeddel. Tégy egyé önmagadban. Jézus Krisztusért, atyánk, hallgass meg. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.